Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-Nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Picit kevesebb időnk van ma, mint terveztük, viszont egy overreaction jön, amire meg azért nyilván ki akarjuk tölteni az időt, úgyhogy engedelmetekkel a sorsolást most egy adással átraknánk, tehát a Jordan könyv sorsolása és a Mess sorsolás akkor együtt lesz megtartva a következő adásban, tehát aki a Patreonunk, az készülhet. Ugye most nem a Rap City-től kaptok meszt, hanem most majd mi rendelünk nektek olyan meszt, ami csak Európában elérhető, tehát egy teljesen választható mez lesz most a márciusi Patreon sorsolás, és ismét két Jordan könyv vár majd kiosztásra. És hát ezen kívül van egyetlen egy téma, amit azért nagyon röviden át kell, hogy beszéljünk itt a overreaction előtt, viszont ehhez már vendégünket is behívnám itt az adásba, ugyanis itt van velünk Agárdi László, egyik kedvenc vendégünk. Szia Laci!
Sziasztok, köszönöm a meghívást!
Szia Laci, én is üdvözöllek!
És hát mi más lehetne a téma, mint a hatalmas meglepetésre bejelentett Lloyd Pierce menesztés, ugye gyakorlatilag Zolival mi megbeszéltük Nate McMillan hát segédegyzői kinevezésénél, hogy csak az a kérdés, hogy mikor történik ez meg. Megtörtént, McMillan lesz a vezetőegyző. Én nekem csak egy gondolatom van ezzel kapcsolatban, amit megosztanék, mégpedig az, hogy szerintem a Hawksnál a sérülések ellenére is indokolt az edzőcsere, azért, mert ennél ilyen erősítések után nem feltétlenül kellett volna jobban teljesíteniük, bár ez is igaz, de leégne a GM arca, hogyha ilyen erősítések után azt mondaná, hogy jó, persze, akkor ez a szezon is menjen el a levesbe, ez az egyik, és még annyit, hogy szerintem, hogyha nem jut be a Hawks a rájátszásba, akkor Travis Schrenk is repül szépen az év végén. Laci, bármi kiegészítés?
Semmi, egyetértek. Én is elküldtem volna talán már hamarabb is Pierce-t, mert azt éreztem, hogy nincsen nagyon hozzáadott értéke, hogy egy átlagos edző is tudta volna nagyjából ezt hozni, amit vele hoztak.
Zoli, gondolom téged se jött meglepetésként a dolog.
Nem, és teljesen egyetértek a döntéssel. Ugye 14-20-szal kezdett a Hawks, de nem lehet megmagyarázni ezt csak a sérülésekkel. Igen, tudjuk, hogy olyan nagy igazolások közül Rondo, Bogdanovic, illetve Gallo is egy ideig.
Igen. Van.
És persze mellettük ugye DeAndre Hunternek is most már voltak sérülései, de ennek ellenére mi azt vártuk ettől a fiatal csapattól, hogy fejlődjön. Nagyot lépjen előre, főleg védekezésben, és ahogyan védekeznek, és ahogyan negyedik negyedben játszanak, mind a kettő azért elég erősen coaching függő, az nem azt mondatja velem, hogy Pierce volt a megfelelő ember ennek a gárdának az élére, és számomra teljesen egyértelmű, hogy McMillan jobb edző. Nem tudom, hogy mennyi inputja volt eddig, meglátjuk, hogy hogyan teszi a Hawks, de nehéz lesz nyilvánvalóan innen most már a szezon második felében visszatérni. Lehet, hogy összejön nekik, mert a talent azért megvan, azt ugye tudjuk.
Igen. Jó, akkor viszont menjünk rá a mai hat csapatunkra, és nyugaton kezdünk rögtön talán a legszaftosabb falattal, akikkel kapcsolatban, ez a Dallas Mavericks természetesen, akikkel kapcsolatban azért nyilván sokkal inkább vészhalangot kongattunk volna mondjuk pár adással ezelőtt, vagy akár csak egy héttel ezelőtt. Azért a Dallas kezdi magát összekapni, és én mielőtt Lacinak átadom a szót bevezetőnek, csak annyit mondanék, hogy Josh Richardson visszatérése azért elég sokat számított ennek a csapatnak, most már így azt gondolom. Amikor visszatért, akkor rögtön jött 3 vereség még vele, és még ő se játszott jól, és szerintem aztán, amikor ő elkezdett beilleszkedni, akkor elég szignifikáns volt a váltás, védekezni is jobban kezdett a Dallas, és a támadójáték is érdekes módon vele jobb, és vele kezdett el igazán visszajönni az, amit tavaly is láttunk tőlük. Úgyhogy azért nem jön rosszul, hogyha a kezdőjátékosod visszatér, de van egy másik kezdőjátékos, akiről ezt meg nem mondhatjuk el, gondolom róla is készültél.
Igen, ha jól sejtem, Porzingisre gondolsz.
Hát igen.
Akinek eddig elég komoly gondjai vannak a védekezéssel, például a defensive Raptor mutatója tavaly plusz 1,8 volt, idén meg mínusz 3,1, ami talán még nem is fejezik ki annyira, hogy mennyire rosszul néz ki helyenként, bár szerintem az elmúlt 2-3 meccsen azért már mintha egy fokkal jobban mozgott volna, mint a szezon elején, nem tudom ti, hogy látjátok.
Abszolút, amióta ugye visszatért ebből a hátfájdalomból, ami miatt ugye kihagyott 2 meccset előtte, hát borzasztó volt vele ugye a védekezés, most aktívabb, többet mozog védekezésbe, jobban oda teszi magát. Most a Magic-en ugye megint 126 pontot kaptunk, de hogyha nem tudom, láttátok-e a meccset, az utolsó negyed legvégén ilyen tényleg minden mindegy alapú, teljesen emberről elengedett triplákat dobált be 3-4-et egymás után a Magic. Egyébként szerintem ezt a meccset nagyjából kézben tartottuk, és a védekezés is helyenként jobb volt, fejlődött ahhoz képest, amit az előtti stretch alatt láttunk. Az teljesen egyértelmű, hogy rengeteg meló van még ezzel a csapattal, de most én is kicsit bizakodóbb vagyok, mint egy-két hete lettem volna. Ugye 9-3 a Mavericks az elmúlt 12 mérkőzésen, és a hátralévő schedule az a negyedik leggyengébb a ligában, úgyhogy azt gondolom, hogy van ok optimizmusra, és az ötödik helyet mindenképpen meg lehet célozni. Meglátjuk, ugye most van 4 csapat, amelyik eléggé kiemelkedik egyelőre nyugaton. Net rating minden szempontból. Ugye ez a 4 csapat természetesen a Jazz, a Clippers, a Lakers és a Suns. A Suns szerintem még ott találhatja magát az utánuk jövő 3-4 csapat közelében, következő hetekben. De az első 3-at azt már nem hiszem, hogy meg lehet fogni innentől kezdve, ugye ezek egyértelműen a legjobb csapatok az idei szezonban, és most már Lakers is nagyjából helyreállt, úgyhogy ha kicsit jósoltuk a Mavericksnek, akkor szerintem az 5. vagy maximum a 4. hely megszélzése lehet ezen a ponton realisztikus még.
Az, hogy mennyire rossz volt a Dallas itt a sérülések közepette, illetve a szezonkezdésnél is, amiről már beszéltünk, ugye akkor Doncsics is egy picit gyengébben kezdett például, tehát ott akkor azért több probléma volt. Szóval azt jól mutatja, hogy a Dallas még mindig csak 10. támadásban, és még mindig csak 25. védekezésben. Ha ezt meghallod, hogy 10. és 25., akkor nem egy olyan csapatra asszociálsz, akinek reális esélye van a nyugati 5. helyre. Amit érdekes náluk az, hogy szörnyen pattanóznak, bár nyilvánvaló okokból, tehát főleg azt is Powell-vel kapcsolatban korábban beszéltük, hogy mi a gond, de azért ne felejtsük el azt, hogy Maxi Kleber is csak mostanában kezdi visszanyerni. Hát talán az a legjobb kifejezés, hogy a tüdejét, mert hogy ő ugye Covid-ból jött vissza, és csak úgy, mint Tatum, ő is folyamatosan arra panaszkodik, hogy nem kap levegőt, és ez nagy szívás, de ezzel nem tudsz mit csinálni, nem is lehet megmondani gyakorlatilag, bár most egyébként bécsi kutatók állítólag felfedezték a konkrét okokat, hogy miért van az, hogy máshogy reagálunk a Covid-ra, de ez van, aki egyszerűen rosszabbul reagál, szövődmények vannak, Kleber-nél is, hát mostanában én úgy érzem, hogy már maga alá kezdi kapni a lába. Na most ugye milyen egy Doncsics offense, természetesen szét pick and roll-ozzák a ligát, itt egy érdekes stattal indítanék, rengetegszer állnak a vonalra, egy nagyon jó pull-upban, mármint hatékonyságban, természetesen top 2 pick and roll-ban, és pick and roll hatékonyságban meg az első a csapat. Tehát azt hiszem, hogy egy naprendszer csapatot így is le lehet írni, ha csak ezt hallod, akkor is tudod, hogy róluk lehet akár szó. A védekezésükkel kapcsolatban viszont nagyon érdekes dolgok vannak, a harmadik legkevesebb labdát adják el, ez még mindig kicsit a támadáshoz tartozik, de hogy még így is szarul védekeznek, az sajnos azt jelenti, hogy ugye az a bizonyos félpályás védelem az, ami nem működik, és hát ez egy tipikus ilyen jel arra, hogy a playoffban ne számíts sok jóra, mert ha a félpályás védekezésed rossz, akkor az a playoffban sokkal inkább ki fog jönni, úgyhogy ha a Dallasnak van ilyen hát sürgető feladata, akkor az ennek a megoldása lesz, remélhetőleg majd egy egészségesebb Porzingisszel, egészségesebb Kleberrel, ez meg ugye Jay Rich-sel, ez már működni fog. Illetve hátulról 5. jelenleg az assziszt listán, ez sem hiszem, hogy nagyon fog változni, mert ugye teljesen egyszemélyes ilyen szempontból a csapat. Egyébként is Doncsics nélkül szarok a pályán, Lukával működnek, és még annyit szeretnék mondani, hogy 6. legjobban védik a gyűrűt. Ez nem csoda egyébként, mert nagyon szar rim protektorok, tehát inkább megakadályozzák, hogy bemenjenek oda az ellenfelek, és a 3. legtöbb open triplát adják fel, úgyhogy inkább egy ilyen behúzódó védekezés, ilyen tavalyi Bucks védekezési modellt követ jelenleg a Dallas Mavericks.
Mielőtt Lacinak átadjuk a szót, az is fontos info, hogy a Mavericks hagyja ki a magasan a legtöbb ugye open triplát, illetve mi dobjuk a legrosszabbul, csak 36,1%-kal a teljesen üres triplákat, ez egyértelműen feljebb fog menni. Uh-huh. És már látunk is erre pozitív változást az elmúlt hetekben.
Igen, én is ezzel kapcsolatban nézegettem velük kapcsolatban, hogy 10 meccsel ezelőttig nem csak hogy üres triplákat, hanem összességében is ők dobták a legrosszabbul 33,2%-kal, viszont az elmúlt 10 meccsen 40% fölött tripláznak, hogy ami nem feltétlenül tartható, viszont ez a 33% meg irreálisan alacsony volt velük kapcsolatban, mert elég sok jó dobójuk van ahhoz, hogy ettől jelentősen jobban teljesítsenek, és itt ki kell emelni Doncsicsot is, aki szintén kifejezetten gyengén kezdte a tripla vonalon túlról a szezont, de az elmúlt 10 meccsen meg 46,5%-kal dobja a triplát, ami szintén agyáldobósan magas és tarthatatlannak tűnik, de megmutatja, hogy tényleg lehet bízni a triplájában.
Meg egyáltalán a fejlődésben, tehát én ezt, amit hallottunk, úgy foglalnám össze, hogy támadó játékban egyértelmű, hogy egy kiegyenesedést várhatunk, és ezáltal egy feljebb lépést, ők nem a 10. legjobb támadó csapat, ők ennél sokkal jobbak, és most már kezd is összeállni a történet, és a védekezés lesz a Dallasi szezonnak olyan szempontból a kulcsa, hogy a playoffban vajon komolyan tudjuk-e őket venni. Bármelyik ötöknek esetleg még bármi kiegészítés. Ha nincs, akkor mennénk is tovább, és most először Zolihoz passzolnám a labdát. A Detroit Pistons a következő csapatunk keleten, és a Detroitnál legalább van értelme egy kicsit nézni azt, hogy mi történik. Most nem árulok el nagy titkot, lesz majd Orlandónk is, amit szerintem teljesen máshonnan kell majd megközelítenünk. Szóval a Detroit, amely 25. támadásban és 18. védekezésben, és tulajdonképpen alul is teljesíti azt, ahogy játszik. Ráadásul rendkívül könnyű sorsolás van hátra, úgyhogy azért még a tankhívők ne dőljenek teljesen hátra, de ettől függetlenül nekem olyan érzésem van, nem Zoli, hogy így kell tankolni. Tehát, hogy ennek a csapatnak ez a maximuma, ennél nagyon sokkal többet nem lehetne belőle kihozni, és egyáltalán nem úgy szenvednek, hogy rossz nézni, mint van pár ígéretes fiatal, ő miattuk szerintem le lehet ülni megnézni egy Detroit meccset, tehát olyan jó érzésed is van, de közben szépen menetelnek a top 5-ös, top 6-os pozíció felé.
A Pistons az alakulat, amelyiktől nagyjából azt vártuk az egész szezonban, illetve nagyjából azt kaptuk az egész szezonban, amit vártunk előzetesen, egy üdeszín Folt kivételével, aki ugye Jeremy Grant-től, azt gondolom, hogy egyikünk se várt ilyen teljesítményt, és azt is érdekes felvetni azt a kérdést, hogyha ő nincsen, vagy ő nem így teljesít, akkor hogyan áll ez a Pistons, mert hát amit az elmúlt 12-15 meccsen csinálnak, az egészen katasztrofális. Szerintem ilyen 2-15 körül állhatnak. Ugye most Zsinórban 3 mérkőzés veszítettek el, és hát a Knicks elleni blowout az azért eléggé durva, de az Orlandótól is viszonylag simán kikaptak, és hát igazából a Boston és a Pelicans elleni győzelmek óta nincsen nagyon jó játék, és az, az igazság, hogy egyre inkább döcög a támadó játék. Most már nagyon sok mérkőzésen 100 pont alatt maradtak, ami hát a modern NBA-be és mondjuk főleg idén, amikor megdől mindenféle támadó rekord, ezt elérni azért az eléggé impresszív.
Igen, ezzel kapcsolatban egy-két dolgot gyorsan mondanék is. Alapvetően az egyik leglassabb csapat, ez az egyetlen, amit így igazán megkérdőjeleznék Dwayne Casey taktikájában, hogy miért ilyen lassú ez a csapat. Mármint tudom, hogy Casey lassan szereti játszatni a gárdáit, de basszus. Tehát, hogy azért itt van atletikus képesség, tudnának futni, de talán inkább onnan közelíteném meg a dolgokat, hogy például csinálnak egy csomó handoffot, abban nyilván a Miami-t nem lehet utolérni, de azt hiszem másodikok, és nincsenek meg igazán hozzá shootereik, tehát itt azért nem Duncan Robinson dobál, még akkor is, hogyha Sadiq Bey, hát bizony, nagyon durván bizonyít, és rá nyilvánvalóan két szóval akár ki is térhetünk. Nagyon sokszor állnak a vonalra egyébként, viszont nagyon kevés wide open dobást generálnak, és ez persze a rossz támadó csapatoknak, meg az eszköztelen támadó csapatoknak a sajátja. Gondoljunk bele, hogy kik azok, akik itt irányítanak, hát Jeremy Grant talán a legjobb irányítójuk, és ezzel azért mindent elmondtam, annak ellenére is, hogy Grantről ugye külön beszéltünk nem olyan rég, hogy milyen jól csinálja ezt, de hát azért nem csapott felő irányítónak, nem arról van szó, hogy hirtelen körötte egy fantasztikus offense éledezik. Szóval igazából nincsen meg hozzá az emberanyag, és mindenfélével próbálkoznak, de hiába. De én így tudnám összefoglalni ezt az offense-t, és ezt az egyre inkább akadozást, amit Zoli is mondott. Laci?
Még két játékost emelnék ki náluk, az előbb említett mellett. Az egyik Mason Plumlee, akit szintén erőteljesen használnak játékszervezőként, főleg azóta, hogy Griffin ültetik, és az elmúlt 10 meccsen ennek meg is van a látszata, mert 5,3 gólpasztátlagol, de hát róla azt tudjuk, hogy ő erre képes, hogyha nagyobb szerepet kap, és igazából nem is sajnálom őt, hogy játszatják, mert szerintem őt értékre tudják majd váltani esetleg, ha nem is most, majd a jövő nyáron legalább egy második körös pikket kaphatnak érte. Viszont aki a jövőjük szempontjából is érdekes, az Josh Jackson, aki nagyon elkezdett magára találni az elmúlt időkben, és annak ellenére, hogy a triplája meg a büntetője még mindig nincsen rendben, átlagon alul dobja mind a kettőt, elfogadható hatékonysággal átlagolt 17 pontot az elmúlt 15 meccsén, ami szerintem nagyon jó tőle.
És ugye tagja, vagy sokáig tagja volt annak a pad unitnak, hogy így fogalmazzak, aztán ugye már kezdett is azóta, amelyik az egyetlen olyan egység volt Detroitban, amelyik tudott védekezni, és ebben bizony George Jacksonnak is nagy szerepe volt. Hát konkrétan azt mondanám, hogy George Jackson az egyik, akivel jók tudnak lenni a pályán. És azért ez, hogyha hozzáveszed azt, hogy nem egy nagy triplázó az ember, és nem is egy nagy ball handler, már valahonnan jönnie kell, valószínűleg a védekezéséből jön. Úgyhogy három mérkőzésüket láttam csak. Itt most tényleg ezt disclaimerként ide kell, hogy rakjam, hogy nem néztem sok Detroit meccset, abból az egyiken nagyon-nagyon jó volt védekezésben Josh Jackson, az fel is tűnt nekem, úgyhogy ennyiben ez megerősített, de hogyha itt van esetleg bárkinek olyan infója, hogy látott, mit tudom én, 15 Pistons meccset, és ez nem igaz, akkor nyugodtan javítson ki.
Nem láttam én se 15 Pistons meccset. Amikor a Pistons játékosokat nézegettem az adás előtt, ugye a game logokat, akkor nekem is feltűnt egyébként Jackson viszonylagos jó játéka, de azért az hozzá kell tenni, hogy a hatékonysága nem volt túl jó ez alatt az X mérkőzés szám alatt sem. A tripla nélkül, és ugye a büntető százaléka se valami jó, ugye 70%, azért nem fog ez támadásban sem összeállni, de védekezésben egyébként valóban jól mozgott, és én is azt gondolom, hogy ha ezt az egyébként talenteli nem túl jól álló Pistons rostert nézem, mindenképpen egy olyan játékosról beszélünk, akinek lehet jövője, akár ebben a gárdában, és ugye egyébként az NBA-ben is, mert legyünk őszintén, ebben se voltunk biztosak.
Abszolút nem.
Sőt, ha valamiben biztosak voltunk, lehet, hogy az ellenkezőjében.
Hát meg ugye nagyon érdekes szituáció az, hogy ő neki majd valahogy szerződést kéne adni, és mivel hogy már úgy cserélték oda, hogy le van mondva a következő évi opciója, ezért hát nem biztos, hogy a Detroit szívesen megtartja, ha lesz olyan csapat, aki esetleg fizet ezért a produkcióért. Ezt majd meglátjuk. Még annyit
sokat nem fognak.
Hát ját, persze.
Évi 3 milliót maximum, vagy 4-et.
Azt meg lehet, hogy a Pistons is.
Már inkább upside-ra.
Igen, de azt meg lehet, hogy a Pistons is megadja. Hát meglátjuk, mert nyilván atletikus wing az általában nagyon hívó szó tud lenni, meg bele tudnak szerelmesedni. Azt
meg viszonylag fiatal, tehát 24 éves még. Lesz GM, aki szerintem meggyőzi magát, ugye egy volt top 4-es pick. Valaki lesz, aki szerintem ennyit ad neki majd.
Majd a második rookie watchban Isaiah Stewartra és Sadiq Bey-re is jobban ki akarok térni, de azért én most itt megemlíteném, hogy mind a kettőnek nagyon tetszik a játéka. A Stewartnak, ha megnézitek a statjait, akkor nem fog senkinek leesni az álla, de gyakorlatilag ezt Nate Duncan fogalmazta meg róla, hogy az új Tristan Thompson. Nekem tetszik ez a hasonlat, nagyon agresszív, jó lepattanózó, tényleg a pick and rolloknál tud befele futni, támadja a gyűrűt, nem olyan extra atletikus, de mégis erős, úgyhogy szerintem tök jót húztak vele, és hát Sadiq Bey meg volt a 7 játékosa rugiként. Nem tudom, hogy ez hány pontot ért volna, hallott Zoli, mennyit? Ez lehet 5 pontos, nem?
3-at biztos.
Hát ez...
lehet, hogy 5-öt is, igen.
Igen. Laci, bármi még a Pistonzzal kapcsolatban?
Úgy ennyi. Stewartot én is ki akartam emelni, csak nem jutott eszembe a neve.
Igen, ez majd meg fog változni lehet 2 év múlva, igen, amikor már ő kezd a Detroitnál centerként. Ez a csapat igazából jó pozícióban van, hogy utolsó vagy utolsó előtti legyen, úgyhogy közben fejlődjenek a fiatalok és játszanak is, úgyhogy közben esetleg akár Jeremy Grantet, akár Plumlee-t árulhassák. Hát Blake Griffinnel nyilván sokkal nehezebb dolguk lesz.
Én most nekik fog drukkolni Lala miatt, hogy tényleg érjem el meg ő is, hogy lesz egy olyan talentjük, mint Cunningham, aki oda fog tapasztani a képernyőre minden meccsen. Remélem, hogy behúzzák az 1-per-1-es pikket.
Mi pedig menjünk át Los Angelesbe, ahol a Clippers lesz a harmadik csapatunk. A negyedik legjobb támadó csapat, csak 15-ek védekezésben, itt a csakot azért hangsúlyoznám, és Laci, akkor adnám neked a szót.
Szerintem egyelőre nem olyan aggasztó, hogy rosszak védekezésben, mert ahogy a tavaly úgy idén is elég, hát nem is olyan sokat, de hagyott ki Lennard meg George is, ráadásul egyszerre is, ami az álmoskönyvek szerint se túl jó előjel, hogyha papíron két legjobb védőd nem játszik, meg talán Beverly is hagyott ki néhány meccset, viszont ez megint előrevetítheti ugyanazt a problémát, amit tavaly volt, hogyha nem tudnak elegendő időt együtt pályán tölteni, akkor megint csak nehezen fog majd összeállni az a védekezés, amire a rájátszásban szükségük lenne.
Ami a védekező profiljukat illeti, ez védőpattanóban egy nagyon elit csapat, és összességében is egy jól pattanózó gárda. Ők nagyon lassan is játszanak, ebből is következik az, hogy nagyjából vissza tudnak rendeződni, úgyhogy igazából egy védekezés központú játékrendszerük van, azt mondanám. Így valahol én ezért gondoltam, hogy csak 15-ek, hogy az furcsa. Hát függetlenül azért a negyedik támadó játékkal is foglalkozzunk, mert azért Georgia és Lenarddal is plusz 11 fölött van a net ratingjük, tehát külön-külön is egészen elképesztő. Amíg ez a két játékos is egyetlen, amíg a kezdő pályán van, addig a Clippers az egyik legjobb csapat a ligában. És ezt azért hangsúlyoznám, mert ez viszont átmegy a playoff lakmuszpapír tesztünkön, ahol nyilvánvalóan sokkal többet fog számítani majd a kezdő, sokkal többet lesz pályán George és Lenard, és gyaníthatóan nem lesz olyan pillanat, amikor egyikük sincs fönt. Ez ilyen szempontból egy rohadt biztató idény idáig.
A Clippers nálam mindenféle szempontból átmegy a rostán. Az egyetlen csalódás tényleg Lenard szerepe. Tőle én abszolút többet vártam, de amíg ez a csapat szintre nincs igazán hatással, csak a tulajpénztárcájára, addig ez se feltétlenül akkor a probléma, mert nem mondhatjuk azt, hogy most égetően nagy szükség van egy olyan playmakerre, egy olyan scorerre, mint ő, mert mindenki nagyon jól játszik szinte, és optimálisan teljesít a csapat. Elit gárdáról beszélünk. Én azt gondolom, hogy a pálya mindkét oldalán, hogyha playoff kontextusban gondolkodunk, abszolút reprodukálható minden, amit csinálnak, akkor is, amikor majd ugye lelassul a játék a playoffban, és nálam egyértelműen ott vannak a legnagyobb esélyesek között, hanem a legnagyobb esélyesként gondolok a Clippersre, és ez nem változott igazából a szezon előtti esélylatogatónk óta, és valószínűleg akkor is mellettük tartanék ki, hogyha lenne egy hullámvölgy, ami esetleg benne lehet a pakliban. Amíg Kawhi és Paul George így játszanak, addig számomra a legnagyobb esélyesek nyugaton, és akár még egyébként az alapszakasz szint ilyen is. Tehát a Jazz szerintem nem fog tudni végig ilyen színvonalon játszani. Most már azért láttunk arra jeleket, hogy nem feltétlenül verhetetlenek. Szerintem oda kell figyelni a Clippersre még az alapszakasz elsőség miatt is.
Hát erre nagyon kíváncsi leszek, mert valóban látunk repedéseket, és ugye a Lakers is szenved egy picit azért Davis nélkül, úgyhogy ja, benne van a pakliban. A Clippersnél meg pont, hogy mindenki visszajövöget, hát kivéve Luke Kennardot, akiről beszéltünk múltkor, hogy ő inkább kifele megyeget a rotációból időnként. Ami érdekes, hogy, és ezt a Detroitnál is elfelejtettem mondani, csak ugye múltkor felvetettem ezt a kérdést, hogy alkotod meg a csapatod védekező profilját, hogy illik-e a csapathoz, vagy nem illik, hogy például a Detroit nagyon védi a perimétert, de közben megsemmisítik őket a gyűrűnél. És a Clippers elképesztően jól védi a perimétert, a legkevesebb wide open triplát adják fel, tehát az egész ligában, de ráadásul közben a gyűrűnél is a középmezőnybe tartoznak, és ezt azért nehéz ugye megcsinálni. Ehhez kellenek igazán az atletikus wingvédők, meg az egy-két mozgékonyabb center, és főleg középtávoli felé terelik az ellenfelet, tehát igazából ez az egész profil, ez nagyon rendben van, és kíváncsi leszek rá, hogyha egy mindenki egészséges, akkor ez meddig lövi majd fel őket a védekező ranglétrány, hogy úgy mondjam. Illetve ami ilyen tipikus Kawhi meg Paul George csapat, a negyedik legtöbb pull-up dobást ők keresztik el, hát ez nem meglepő, és kevésszer támadják a gyűrűt. Ugye mind George-ra, mind Lenardra jellemző az, hogy jobban szeretik eldobni akár a triplát, akár a középtávolit, mint teljesen bemenni a gyűrűig, meg tudják azt is csinálni, főleg Lenard, de nem ez az első gondolatuk, hogy úgy mondjam, és azért ez meg is mutatkozik így a támadó profiljukon.
Igen, ugye 29-ek a ligában, a négy lábon belüli kísérletek frekvenciájában, viszont ami jó hír, hogy ennek ellenére is egészen jó büntető kiharcoló csapat, tehát nekik nem feltétlenül kell eljutni a gyűrűig ahhoz, hogy oda tudjanak állni a büntetővonalra. Nyilván ebben benne van az is, hogy ugye Kawhinak hihetetlen státusza van, és nagyon-nagyon ügyes ebben. Ugye a jumperje középtávolija gyakorlatilag automatikus, ezért nagyon sok faltot tud ezekből is kiharcolni. Ami még fontos egyébként, hogy mellett, hogy, hogy tényleg tizedikek ugye a free throw rate-et illetően, tehát ugye a büntető kiharcolásának a frekvenciában. Amint talán lehet fejlődni, az az, hogy, hogy kicsit megemelni a tempót, mert ugye ők is lassan játszanak, ami teljesen érthető, ugye Kavályjal neki eleve megvan az a kis lassú tempója, de legalább az alapszakaszban szerintem egy kicsit lehetne jobban rohanni, és arra leszek majd kíváncsi, ugye Lou folyamatosan hiányolja a festék kísérleteket, és azt szeretné, hogy a csapata többet támadna a gyűrűt, de az az igazság, hogy amik a Clippers erősségei most ugye nem nagyon adják el a labdát olyan sokat, az is azért ennek köszönhető, és ugye itt visszatértünk arra, és ezzel kapcsolatban kíváncsi leszek a véleményetekre, hogy nincs ugye igazi elite ball handler még mindig, nincs igazi irányító se, ha úgy vesszük. Nyilvánvalóan ez ennek is a hozománya, és azt latogatjuk, találgatjuk ugye tavaly óta, a tavalyi szezon eleje óta, hogy ezt át lehet-e hidalni. Én most abszolút úgy érzem, hogy igen, de azért lehet, hogy kellene egy B-terv is ettől függetlenül.
Örülök nagyon, hogy ezt megkérdezted, elsősorban azért, mert ugye tavaly is ők elég jók voltak támadásban az alapszakaszban, és teljes mértékben a playoff zsigerelte ki ezt a történetet, hogy nincsen, hogy is nem ez a jó szó, hanem az, hogy a playoffban mutatkozott meg, amikor az ellenfelek védekezése jobban felkészült belőlük, hogy nincs meg az igazi playmaker, de még a mai napig nem tudjuk pontosan, hogy mennyire igaz ez, hogy ugye szörnyű állapotban voltak, hogy egyszerűen fizikálisan nem bírták, mert ez alapján nagyon nehéz ugye választ adni arra, hogy átvihető-e ez a fajta támadás és támadó hatékonyság a playoffba, mert közben meg a korábbi évek alapján meg igen, 2010-es években is, még a nagy tripla forradalom után is azt láttuk, hogy azért a jó középtávolizó Kevin Durant eléggé kellett mondjuk a Golden State-nek, akár úgy is, hogy a rendszerben nem illett annyira, hogy maga biztosan tudják hozni akár a bajnoki címeket. Szóval nem tudok rá igazából válaszolni, de én is inkább bizakodóbb vagyok, mint nem, Laci.
Én is inkább optimista vagyok velük kapcsolatban, és én szeretném megdicsérni Lou-t több dolog miatt is. Az egyik ilyen az, hogy a szezon elején Paul George kezébe is adta a labdát, ami korábban ilyen szinten nem volt rá jellemző, mert szervezgetett, de közel sem volt ekkora felelősség ráhárítva, mint idén. Kivették Beverly kezéből a labdát, ami szerintem szintén egy jó irány, mert neki meg egyáltalán nem erőssége ez. És George-on azt érzem, hogy ő még valamennyire tanulgatja ezt a nagyobb szerepű szervezőjátékot, és ebből fakadnak olyan eladott labdák, amik a későbbiekben nem lesznek, és emellett szerintem részben ez is okozza azt, hogy a tempó még nem az igazi, de szerintem reálisan nézve is fel fognak gyorsulni, amint George kicsit jobban erre ráérez. Emellett Lou-t még azért is dicsérném, hogy tavaly szintén nagy probléma volt az, hogy Lou Williams a rájátszásban megégett eléggé, viszont idénre lecsökkentette a szerepét, de most, amikor kiesett George és Leonard, akkor megint csak azt látjuk, hogy elő tudta venni, és szerintem ez üdvözítő lehet, hogy olyan rendszert épít, amiben Williamsre nem hárul akkora teher, mint tavaly, ugyanakkor mégis most elő lehet venni, tehát bármikor elő lehet kapni.
Igen, az jó kérdés, hogy a playoffban mennyire lehet előkapni ugye az ő védekezésével, Zoli is mondta ezt múltkor, mikor a Clippersről beszéltünk, hát meglátjuk ezt. Menjünk tovább Orlandóba, ahol engedjétek meg, hogy itt én vezessem be egy picit a csapatot, mert amikor készültem, akkor tehát ez nagyon furcsa volt, hogy általában ugye úgy készülök a csapatokból, hogy akár védekező, akár támadó statokba próbálok szélsőségeket keresni, nektek kedves hallgatók, hogy ilyen trendeket tudjunk azért belőni nagyjából, hogy ez a csapat így körülbelül miket csinál, mit nem, miben a liga eleje, miben a liga hátulja, és az Orlandónál nem éreztem ennek egyszerűen a létjogosultságát, mégpedig azért, mert ez a csapat, ez teljesen szanaszét van sérülve, és hogy most ők így milyenek, hát ugye nem biztos, hogy árulkodó. Aztán rájöttem, hogy de mégis árulkodó, hiszen Clifford csapatról van szó, és teljesen ugyanazt fogom elmondani, mint az elmúlt 5 évben az összes Clifford csapatról. Vagyis nyilván már kívülről tudjátok, nem adják el a labdákat, nem támadó pattanóznak, lassan játszanak, kevés triplát dobnak rá. Ja. Mint minden Clifford csapat, ők is ezt csinálják, a védekezésükkel próbálnak működni, de most idén már az sikerül, és azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem az edző hibája. 26-ok ugye támadásba, 20-ok védekezésbe. Egyébként ez alapján még rosszabbul kéne állniuk, hozzáteszem, mint ahogy állnak, és ez is jól mutatja, hogy egyszerűen, amikor kapásból a legnagyobb legtehetségesebb játékosod egész évre kidől, majd az irányítód egész évre kidől, majd Aaron Gordon majdnem egy talán hónapja nem áll már rendelkezésre, Furné és hagyott ki meccseket, és gyakorlatilag Vucevic játszott 1000 perc fölött egyedül, van azt hiszem még Dwayne Bacon, most csak fejből mondom, hogy 800 perc volt, és a többiek ilyen 500-nál, tehát körülbelül a szezon felét játszották le, ha egyáltalán, akkor egyszerűen nincs miről beszélni. Viszont egy olyan gárdánál, amelyiknél látjuk, hogy a tulajdonosi kör hallani sem akar a tankolásról, mert ugye a GM-váltás óta sem tankolnak, pedig az új GM mondhatta volna azt, hogy na jó, mi most tankolunk, mégsem történt ez meg, és pedig ez sokkal kompetensebb ez a legénység, mint az előző. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az élet megoldotta nekik a tankolást, és itt az átok sorozatban van némi áldás, hogyha ez egy igazi nagy tehetséget jelent majd, mert ők maguktól ezt nem csinálták volna meg, hogy ilyen rosszak legyenek.
Ahogy mondtad, a szezon előtt abszolút azt vártuk, hogy tényleg tipikus Clifford csapat legyenek, és főleg így, hogy egy play-in van, és hány csapatnak lesz esélye ott lenni a tűz közelben, abszolút azt vártuk, én azt gondolom, hogy ők is ott legyenek, aztán, ahogy mondtad, az élet ezt elintézte. Vucevic elképesztően játszik így is, tehát az, hogy nincsenek ott a két legrosszabb csapat között, az szerintem elsősorban neki köszönhető. Nem tudom, hogy milyen csereértéke lehet most Vucnak, de...
Elképesztő. Szerintem a sell high-nak a tipikus esete, nem? Tehát ennél magasabb értéken nem fogják soha.
Abszolút, és nagyon érdekes. Olvastam egy cikket arról, hogy mi kéne ahhoz, hogy az Orlando Magic közeled, ugye a trade deadline az egy hónapban a legjobbjait árulja. És arra a következtetésre jutott a cikk, hogy valószínűleg csoda. Tehát igen, túl kéne fizetnie valakinek nagyon-nagyon a Magic-et, és ez nagy valószínűséggel nem fog ugye megtörténni.
De azért van egy játékos, Zoli, akit lehet, hogy mégis árulnak, akit meg nekik kellene túlfizetniük, ha megtartanák, ez pedig a lejáró szerződésű Evan Fournier. Azért azon nem lepődnék meg nagyon, hogyha mondjuk a Bostonnak a trade exceptionjével, meg valami first pick-kel esetleg Bostonba köt neki az emberünk.
Egy elsőkörös Evanél tényleg csak olyan csapattól látom jönni ezt, akinek abszolút szüksége van egy scoring punchra, és egy olyan játékosra, mint Fournier, aki ugye más nem nagyon tesz hozzá, kis floor spacinget, kis
szervezést azért. Tehát azért gondoltam a Bostonra, mert hogyha Gordon Haywardnak a pótlékát keresed, akkor azért oda Fournier-t úgy be lehet illeszteni, még ha nem is olyan jó játékos, mint Hayward.
Egyébként ugye most nehéz nem a mai eli mérkőzésre gondolni, hogy mindent bedobott ugye a Mavericks ellen, de összességében azért nem feltétlenül így játszik ugye idén. Az érdekes benne, hogyha keressük azokat a játékosokat, ugye, akik adnak neked nagyjából 20 pontot meccsenként, és úgymond el tudják hitetni azt, hogy ők jók vagy jobbak lehetnének, akkor az lehet, hogy egyébként pont Fournier, mert tényleg annyira kiegyensúlyozottan hozza ezt a 17-18 pontot évek óta, de viszonylag jó hatékonysággal által ilyen 55-56%-os TS-sel, és rossz csapatokban is játszott, rossz csapatokban is ott volt. Nem nagyon adja el a labdát, igazadban abból, hogy egyébként egy kicsit tud szervezni, ugye ide majdnem kétszer annyi asszisztja van, mint labdaeladása. Nem rossz egyébként a csávó, de valahogy mégis, és lehet, hogy az all-around hiány miatt ugye kicsit azért legyünk őszinték, ebben az érában all-around játékosokat keresünk általában, és ugye ebben nagyon nem ez, vagy all-aroundokat, vagy ugye free endiket, és Fournier az sem, free endi sem, úgyhogy...
Kicsit ilyen csapda.
Kicsit ilyen csapda, igen. Hiányzik egy dimenzió játékából, ami nagyon érdekessé tenni őt. Én egyébként nagyon szerettem mindig a játékot, mert a Denverben is, mert tényleg annyira látványos, amit csinál, és újoncként is voltak már nagy meccsei. Nagyon-nagyon technikás játékosról beszélünk, de soha nem tudott dolgozni a játékának azon elemein igazán, amik őt egy még különlegesebb játékosra tették volna, és segítettek volna neki abban, hogy túllépjen ezen a jó játékos, de nem elég jó státuszon, ami hát valljuk be azért az ő NBA karrierére jellemző.
Amúgy idén 59%-os TS, 37% a tripla vonal mögül, 45% field goal, ugye, ahogy már említette a Zoli, 18 pont, egészen pontosan 18 fél, 3 assziszt, 4 assziszt, 3 lepattanó kerekítve. Szóval azért szerintem valamennyire lehet, hogy el tudja adni magát. Na de akikről még beszélnénk, azok meg mind sérültek. Én szerintem egy ember van még, akivel remélem, hogy készültél, Laci, már most régen volt nálad a szó, Csuma Okikiről esetleg valami.
Vele pont nem. Róla nem készültem pont, én is Fournierről készültem inkább, de amit láttam egy 2-3 meccsen Okekét, nekem tetszett a játéka, nagyon nyers még, de szerintem neki nagyon jó, hát ha lehet így fogalmazni, neki nagyon jól jött ez, hogy most Isaac is és Gordon is kidőlt előle, mert most játszott, mert hát most annyira küzdöttek a sérülésekkel, hogy néha Cambridge 4-est játszott, ami nonsense.
Igen. És Bamba 5-est, ugye?
Igen, és Bamba is pályára került, és ő még néha mutatott is életjeleket. Volt egy 14 pontos meccse, volt egy 11 pattanós meccse, de valahogy továbbra se érződik az, hogy megáll-e a helyét a ligában, ami valahol nagyon szomorú, mert én nagyon szurkoltam neki.
Most, hogyha ránézel egyébként Okekének az ilyen blokk meg stíl átlagára, akkor ezt így annyira nem érzed megalapozottnak, amit most fogok mondani, de mégis én azt gondolom, hogy Okeke olyan típusú játékos lehet, akinek talán lesz esélye a 5x5-ra egy napon. Ilyesmit nézek ki belőle. Ez nem azt jelenti, hogy biztos megcsinálja, de már azok a sokoldalú játékosok, akinek erre lesz esélye, már azok általában sokat érnek. Én szerintem ő neki ilyen irányba kell majd, vagy lehet majd fejlődni, aztán majd meglátjuk. Zoli, te készültél-e bármiben még Orlandó terén?
Elméletben egy Porzingis Vucevic cserével, de nem tudom egyébként, hogy most felajánlanák őt, és mondjuk hozzá kéne adni még képi mellé egy elsőkörös pikket.
Tudtok egyáltalán?
Nem tudnánk egyébként, de mondjuk ha egy fiataltok, hogy egy első körös pikk értéket csinálnátok, ezt a cserét most meghúznátok?
Nagyon nehéz, és főleg az a bajom, hogy Vucevic 30 éves, mert hogyha most ő is annyi lenne, mint Porzingis, akkor azonnal csinálnám, bevallom őszintén. Mondjuk az is érdekes, hogy ez a rim protection dolog, tehát hogy ugye a Dallas idén nem jó benne, de alapvetően abban azért Porzi jó, és az Orlando meg nem, meg Vucevic ugye nem, tehát konkrétan csak a Denvernek szarabb a rim protection-ja, ami ugye nyilván Jokic miatt agyből értetővé válik, de 29-ek rim protectionben Orlandóék, és ezért ebben vaskosan benne van Vuce, és ezzel nem akarom bántani, fantasztikus szezont fut, csak azt mondom, hogy például ez a gyűrű védő dimenzió szerintem hiányozna a Dallasnak, amit a tavalyi Porzingis legalábbis tudott. Nem tudom, te hogy vagy vele, Laci?
Igen, ezzel egyetértek, illetve szerintem Vucevic erősségeire se tudna annyira támaszkodni a Dallas, mert azért elég előszeretettel vállal a középtávoliakat is, illetve
post-up szintén. Igen. Azt hiszem, hogy az Orlando top 5-ben van post-upok tekintetében, ami nem meglepő az egész ligában.
Igen, illetve a passzjátékára sem tudnának annyira építeni, mert ahogy beszéltük már róla, Doncic központú játékuk van.
Akkor viszont mi lépjünk tovább, New Orleansba megyünk most, ahol a Pelicans vár minket, és végül is egy kicsit azt mondhatnám, hogy egyre jobb formával, mert hogy a New Orleans Pelicans a legutóbbi pár mérkőzésen, vagy inkább azt mondanám, hogy egy hónapban, tehát nem csak azt a tragikusan védekező csapatképét mutatta, amelyik szinte egyhuzamban, nem tudom én, hatot veszített, és teljesen kiesett a playoff párharcból, hanem azt látjuk, hogy próbálkoznak különböző dolgokkal támadásban, és ez egyre jobban működik. Egyelőre már hatodikok támadásban egyébként, az csak az elmúlt meccseket nézném, ez még jóval följebb lenne. Lacinak dobnám a szót, igaz, hogy Zionról ugye nemrég beszéltünk, de azért őneki is vannak érdekes újításai támadásban, illetve nyilván az edzőjének, Van Gundynak, és arra is kíváncsi vagyok, hogy látsz-e bármilyen reményt a New Orleans Pelicans védekezésének javulására, ahol egyébként 29-ek.
Igen, és ha csak a február nézzük, akkor azt látjuk, hogy jövék a legjobb támadó játék és a legrosszabb védekezés.
Ez egy nagyon érdekes kombó, ami általában nem szokott playoffot eredményezni.
Igen, viszont ami Zionnal történik, az nagyon izgalmas, mert január végén megkapta a kezébe a labdát, és azóta 4,7 gólpasszt átlagol, ami nem is fejezik itt talán kellően, hogy mekkora hatással van a csapatára, és ehhez talán egy adalék, hogy mióta Zion a másik playmaker Lonzo Ball mellett, azóta Ball 45,9%-kal dobja a triplákat, még előtte 30,1%-kal dobta.
Uh-huh. Tehát neki nagyon jót tett, hogy egy kicsit off the ball is tud játszani. Off the ball, ha-ha, na mindegy, igen.
A másik fele pedig, amit szintén mostában kezdett el használni a Pelicans, hogy pick and roll playmakernek használják, és különösen veszélyes ez, amikor Redick adja neki a zárást, vagy legalábbis eladja, hogy zárást fog adni, mert nem nem használja túl sokat ezt a figurát Van Gundy, viszont amikor előveszik, akkor szinte kizárt, hogy le tudják ezt reagálni az ellenfelek, mert Zion-t is azért előszeretettel dupláznák az ellenfelek, Redick-re is kilépnének, és nem tudják, hogy ki kire menjen, és ennek általában az a vége, hogy Zion dob egy könnyű kosarat.
Vagy egy hatalmas zsákolás, igen, tehát amikor vagy zsákolás, vagy tripla egy játék vége, akkor valamit jól csinálsz. Érdekesség velük kapcsolatban, hogy azt tudtuk, hogy jó pattanózó csapat lesznek másodikok a ligában, de hogy ez hogy érik el, hogy a legjobb támadó pattanózó csapatról beszélünk egyébként. És persze Adams is ebben igazából nem rossz, sőt, Zion is korrekt, bár azért múltkor beszéltük Zoli, hogy összességében csalódás a pattanózása, de inkább csapatként mondanám, hogy fantasztikus támadó pattanózók. Nem egyedül Adams tehet erről, hogy úgy fogalmazzak. Nagyon is mennek a támadó pattanókra, és egyébként ez elég extrém a mai ligában, tehát azért elég ritkán látunk olyat, hogy egy csapat szisztematikusan törekszik a támadó pattanók leszedésére, mondjuk ezen el is kellene gondolkozni, amikor 29. vagy védekezésben, hogy nem azért, mert elég sokszor lerohan, és de, ez is megtörténik velük. Egyébként még ráadásul kevés triplát is dobnak rá, ami szintén a mai trendektől elfele megy, vagy egyáltalán nem a mai trendeket követi. Cserébe a gyűrűt támadják non-stop, és ne csak Zionra gondoljunk, Brandon Ingram is, ő is középtávol izgat is, ami megint csak nem feltétlenül annyira a mai trendeknek felel meg. Tehát egy ilyen elég old school csapatot hozott létre Van Gundy, és ez támadásban működik, csak védekezésben kurvára nem.
Igen, és tényleg, hogy februárban kijött abszolút az, hogy mire lehetnek képesek, hogyha egyszer-hárman jól játszanak, és sajnos a védekezésük miatt még nem sok mindenre. Pedig, hogyha a fiatal hármasokat nézzük a ligában, akkor ez a Lonzo-ból Zion Williamson, Brandon Ingram hármas, a tehetséget, sőt a fitet is nézve, én azt mondanám, hogy ott van a legjobbak között, de valahogy csapatszinten ez nem állt még össze, ami egyébként teljesen értető, hiszen nagyon fiatalok még.
Igen, bocs, mond.
Én erre hagynék még pár évet, tehát hogyha most mindentől függetlenül, hogyha megkérdezünk bárkit, akár ugye Stant, akár a játékosokat, hogy csalódás lenne, hogyha nem jutnának be a play-ba. Persze az lenne, de ugyanakkor meg az is igazság, hogy az az igazság, hogy egy ilyen nagyon hülye elegyét rakták össze a veterán jelenlétnek és a fiatal sztároknak ebben a keretben. Egyszerűen nem ideális fit. A tehetség az brutálisan jó, tehát még a kiegészítő emberek is nagyon tehetségesek. Tehát szerintem egy Josh Hart, ugye beszéltünk róla külön is múltkor, szinte bármelyik csapat rotációjába beférne. Adams is, hogyha vákumban nézed, akkor ugye nagyon jó játékos, most fitről már ugye érdekesebb beszélni, főleg Zion vonatkozásában. Szerintem Melli is ott lenne, vagy ott lehetne a rotációban nagyon sok csapatnál, még akkor is, hogyha egy kicsit eddig az NBA karrierje neki, ez egy csalódás, ő jobb játékos annál, mint ami eddig az NBA-ben kijött belőle, főleg ugye ebben a rendszerben. Szóval összességében a talent az megvan, de egyszerűen, és lehet, hogy nem is a szakmai fit a probléma, vagy a készségbeli fit, hanem az, hogy nagyon szét van szakadva ez a roster abból a szempontból, hogy vagy nagyon jó 30-as, vagy 30-on túli veteránok vannak, meg fiatal sztárok, és a kettőt egyszerűen eddig nem tudta senki összegyúrni, és lehet, hogy egyébként nem is nagyon lehet.
Hát igen, egy egészen elképesztő statot hoztam Lonzóval kapcsolatban. Igazából nem csak vele, hanem Bledsoe-val, tehát ez a két ember kezd. Úgy értsétek, hogy ez a két ember kezd. A csapaton belül nyilván vannak olyan percek, amikor csak Lonzo, és nyilván vannak olyan percek, amikor csak Bledsoe van fent. Hogy ez miért fontos, mert ilyen paritást két kezdőnél én még nem is láttam. Lonzo Ball az aktív rotációból a legjobbak a pályán, ő plusz 8,5-ös net ratinggel rendelkezik, Eric Bledsoe-val mínusz 4,7. Tehát rakjuk ezt össze, hogy 13-as net rating különbség van a két játékos között, aki együtt kezd. Hát mennyire rosszak lehetnek a csak Bledsoe pillanatokban, és mennyire rohadt jók lehetnek, amikor csak Lonzo van fent. Azt nagyon durva a különbség. És a másik pedig, amit még szerettem volna velük kapcsolatban elmondani, ugye korábban is említettük azt, hogy ők abszolút behúzódós védekezést játszanak, és rengeteg wide open triplát adnak fel, de az a szívás, hogy viszont cserébe, amikor az ellenfelek mégis eljutnak a gyűrű közelébe, rim protectionben egészen tragikusak. Tehát, ha említettem egyébként ezt a Denver-Orlando sorrendet, na ott a harmadik legrosszabb, a New Orleans konkrétan, úgyhogy nehéz úgy a gyűrűt védeni, hogy amikor viszont valaki bemegy, akkor meg már nem tudod védeni a gyűrűt. Ez alapján talán érthető, hogy miért 29-ek, de összességében, ha külön-külön nézed, akkor valahogy azért Lonzóból egy jó védő, Eric Bledsoe egy jó védő, Adams egy legalább közepes védő. Ennyit árt vajon az, hogy a két legjobb játékosod viszont szar? Mert ennél jobb magyarázat kevés van, vagy pedig valamit nagyon fel kell cserélniük taktikailag, és valahogy teljesen máshogy kéne megközelíteniük a védekezést, még ez a két lehetőség van. Anélkül nem fognak playoffba jutni, hogy ez változzon, az teljesen biztos.
Szerintem lehet, hogy meg kellene bontaniuk nekik a kezdőt, bár ez eleve jön abból is, amit mondtál, hogy milyen különbségek vannak Ball és Bledsoe között, mert jelenleg úgy állnak, hogy 425 percet játszott a kezdőjük, ami messze a legtöbb a ligában, ami egyrészt üdvös, hogy Zion is és mindenki más is bírja a terhelést. Másrészt viszont a Pelicanson kívül csak 4 csapat van, ahol egyáltalán eléri a 300 percet a legtöbbet használt ötös. Persze ebben benne van az, hogy sérülések, meg egészségügyi protokoll miatti kihagyások, de valamit kellene kezdeni ezzel az ötössel, mert az az igazság, hogy ők együtt jók, amikor mindannyian fönn vannak, viszont ahogy megbontják ezt a csapatot, és nem csak ahogyha Bolt és Bledsoe szétválasztják, hanem hogyha Ingramet és Zion-t, akkor egyből összeomlik a játékuk, pedig a padon, ahogy mondtátok is, vannak olyan játékosok, akik hasznos tagjai lehetnének a csapatnak.
Hát ez nem kis rejtély. Na, hát erre is majd akkor különösen fogunk figyelni a New Orleans-szal kapcsolatban, amikor legközelebb eljutunk hozzájuk. Egyébként én nem gondolnám, hogy még feltámadhatnak egy playoffig, csak ezt még röviden, Zoli.
Hát a fogadnék, akkor nyilván én is inkább a nemre tennék, nagyobb esély van rá, mint az igenre.
Laci, te látod, hogy még bennük van a potenciál akár egy playoff futásra?
Nem zárnám ki teljesen, de szerintem most nagyjából reális az első 10-nek az a sorrendje, akik szerintem végén ott lesznek az első 10-ben a playoffban, illetve a play-inben.
Oké, akkor viszont menjünk Bostonba. Végére hagytuk ezt a szintén érdekes csapatot olyan szempontból, hogy konkrétan többen írtatok nekünk, hogy mikor lesz már a Boston, mikor lesz már a Boston, miért ilyen szarok. Én mindent elkövettem, hogy erre a kérdésre megpróbáljak válaszolni, de most azért először mégiscsak Lacinak adnám a szót, és azt is gyorsan tegyük hozzá, hogy ez a Boston igazából bár nem kiemelkedő, de azért nyilván nem szar, és most volt egy nagyon rossz két hete ennek a csapatnak, azért túl pánikolni sem kell szerintem a szituációt.
Ami számomra aggasztó, hogy mennyire megérezték Smart kiesését, mert hiába nagyszerű játékos, szerintem hát még nem indikolt az, hogy a 11. védekezésekből 20. védekezés legyen, ami azóta hoznak, hogy Smart megsérült.
Aha.
Bár ettől függetlenül én még nem kongatnám a vészharangokat, mert azért az alap az jó szerintem.
Hát az az igazság, vagy az az érdekesség, hogy Smarttal az offense is visszaesett, és azért ezen is érdemes elgondolkozni, hogy gyakorlatilag az egyetlen playmakerük eddig Smart volt, és ez nyilván Kemba kritikája is, aki csak most ért vissza, de Smart volt az egyetlen, aki 5 assziszt fölött, egyébként 6,1 assziszttal magasan vezeti ezt a listát a csapaton belül. Szóval az a helyzet, hogy Kemba úgy tért kicsit vissza, hogy nem adták neki feltétlenül oda így az irányítói pozíciót, és szerintem ezen érdemes elgondolkozni, hogy az irányítói irányítsanak, mert az a helyzet, hogy Tatum és Brown jó ebben, de nem extra, még Kawhi szinten sem, tehát, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy ők akár ilyen Middleton, Kawhi-szerű szkórerek, akik mellette úgy tudnak irányítani. Persze, egyértelmű, hogy jó, kiváló szkórerek, de azért nekik ez még egy nagyon nehéz dolog, hogy ezt az egész csapatot mondjuk támadásban cipeljék a hátukon, mert a pontok ugyan jönnek, és azért a 3-4 assziszt is ott van, de nyilván, amikor mondjuk semmiféle más playmaking nincs rajtad kívül a csapatban, akkor ennél több kell. És ez nem reális tőlük most még legalábbis elvárni, azt gondolom. De hogyha belemegy az ember esetleg, vagy tagja a Boston csoportnak Magyarországon, és akár külföldön is, akkor a legtöbb panasz az azzal kapcsolatban van, hogy hát így nem jár a labda. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez teljes mértékben így van. Tehát ez nyilván a szemteszt is elárulja, de azért egy pár statisztikát is hoztam, alapból negyedikek hátulról az assist listán. Kevés triplát dobnak, abból is túl sok a pull-up, csak a Portland tripláit előzi meg kisebb százalékban assist, mint az övéket, és hát a második legtöbb pull-up egyébként szintén a Portland után. Hátulról hetedikek ISO hatékonyságban, tehát nem jó ISO csapat jelenleg, de előről ötödikek ISO gyakoriságban. Tehát rohadt sokat ájzóznak. Hátulról hetedikek transition gyakoriságban, miközben a második leghatékonyabbak ebben a kategóriában. transition meg több kellene, de nyilván az nem egy olyan, hogy választás kérdése, hanem ez a védekezésnek nagyon szüksége van olyan játékosokra, mint Smart, aki konkrétan tud labdát szerezni, mert hogy Smarttal ez is kiesett. Úgyhogy egy csomó olyan dolog van, ami így odatolnék is Stevens alá, és azt mondanám, hogy figyelj, ezt biztos te is látod, hogy akkor miért ezt csináljátok, de közben meg rá kell nézni arra, hogy mennyire sérültek voltak ők is, és hogy Tice-nek négyest kell lassan játszania. Azt gondolom, hogy ez a keret, ez most nagyon vékony egy ilyen alapszakaszhoz, és ez a fő probléma talán.
Én is ide jutnék el a következtetéssel leghamarabb. A másik fő pont, amit felhoztam volna, akit felhoztam volna, az természetesen nálam is Marcus Smart lett volna, aki én ugye nagyon sokáig túlértékeltnek tartottam, és talán egyébként túlértékelt is volt még 2-3 éve, inkább 3-4 éve, de amint a triplája eljutott arra szintre, amilyenre, és ugye playmaking terén is fejlődött, úgyhogy megtartotta ugyanazokat a nagyon-nagyon fontos tulajdonságait a védő oldalon, amik igazából elit kiegészítő emberé tették, na ott onnantól kezdve meg már lehet, hogy alulértékelté is vált, mert tényleg All-Star impactje volt az elmúlt most már, én azt gondolom, hogy 2 szezonban, vagy lehet, hogy 3 szezon is az már. Jason Tatum, akiről beszélnünk kell, én mindig a világot látom úgymond benne a potenciájában, a csillagos eget ugye határként, és vannak olyan mérkőzések, amiket egyszerűen nem tudok hova tenni. Lehet, hogy a kosár IQ nincs meg feltétlenül annyira benne, nem tudom.
De szerintem ez esélyes amúgy, Zoli, amit mondasz, tehát azért nem buta játékos, semmi ilyesmi, de azért ő nem egy ilyen extrém jól, a játékot extrém jól átlátó játékos, azt se lehetne mondani.
Igen, tehát neki valószínűleg metodikusan meg kell tanulnia mindent majd, és a végeredmény egyébként egy brutális játékos lehet, de innentől kezdve lehet, hogy kicsit lassabb lesz a, úgymond az utolsó szintek elérése, mint az volt, ahogyan ugye ideig eljutott. Hiszen ne felejtsük el, hogy szerintem nem tévedek, hogy így emlékszem, hogy már újoncként volt borzasztóan jó playoff futása.
Igen.
Az első évében. És ott, ugye én az újonc évében kicsit túlértékeltnek tartottam azt a szezont, amit ugye futott, viszont a playoff után azt mondtam, hogy na igen, na én abszolút, ott láttam meg benne úgymond először a szupersztárt, és ahhoz képest azért nem volt ilyen üstökösszerű a fejlődés azóta. Jaylen Brown egyébként sokkal nagyobb meglepetés számomra, róla abszolút nem gondoltam, hogy el tud jutni arra a szintre, ahová idén eljutott, viszont ez kicsit nyilván ilyen muszáj szituáció is volt, igen. Mert ahhoz, hogy a Celtics ugye itt legyen, ahhoz az egyszerűen Brown a szükség volt, hiszen nem maradt egyáltalán olyan játékos, aki playmaker tudott volna lenni. Ugye Kemba is kidőlt egy időben, emlékszem, hogy Brownnak már tényleg el kellett kezdeni a szervezni, és ugye Térum mellett, amiben egyébként szintén meglepően jó volt, de basszus, annyira vékony ez a keret jelen pillanatban, hogy tényleg hihetetlen. Tehát a Richard még egyébként a nagyon kellemes meglepetés, akire szerintem lehet majd építeni, de nyilván újoncként nem tehetsz rá akkor a terheket, hogy így is szerintem már nagyobb terhek vannak rajta, mint ami egyébként kellene egy első kör végén draftolt játékosan lenni. Ennek ellenére abszolút bizakodó vagyok a Celtics-szel kapcsolatban, nyilván azt most már végérvényesen megtudtuk, ha eddig bárkiben kétség lett volna, hogy mennyire fontos Marcus Smart ennek a rosternek, de úgymond átvészelték a legnehezebb időszakokat, én úgy gondolom, és innen most már felfelé vezet majd azért az út. Most volt egy quality győzelem, egy értékes győzelem a Pacers ellen. És amikor már ezt a line-upot tudják majd kirakni a pályára, ahol nem kell úgymond kompromisszumokat kötnöd saját magaddal, hogy a védekezésből veszel el egy kicsit, vagy a támadásból veszel el, és az egyébként valóban vékony keret, de ami van, az egészséges lesz, akkor szerintem nagyon-nagyon veszélyes lehet ez a Celtics, és egy olyan rotáció majd nyilván a playoffra, ahol Tristan megy vissza szépen, ugye a padra, én mindig ezt láttam a legjobb csapatnak, és Tice ugye centerbe, Térum megy vissza erőcsatárba, és ugye Smart lesz a de facto irányító, de természetesen inkább ugye Kemba, de akkor túl tudják élni ugye azt, hogy egyébként kicsit undersized ez a backcourt, mert meg lesz az a szintű talent, és az a védekezés, meg az a kémia, amit ugye Marcus Smart biztosít, és akkor szerintem bármire lehet esélyük, de legalábbis arra, hogy mondjuk a második körbe jussanak a play-ban, vagy akár a konferencia döntőben, én abszolút nem írnám le őket az 50%-os mérleg ellenére sem.
Na ez viszont már szerintem úgymond egy bátor, nem azt mondom, hogy nem jogos, csak hogy ez most egy tök bátor kijelentés, és én ezeket nagyon szeretem ebben a podcastben. Nem tudom, hogy én ezt megmerem-e tenni, de azzal mindenképpen, azzal a kérdéssel még fordulnék mondjuk akkor Laci felé, hogy vajon felhasználja-e a Boston most ezt a meglehetősen nagy trade exception-t, amit ugye igazából Haywardért kapott. Hogy látva azt, hogy most egy kicsit azért inog a dolog, meg látva azt, hogy tényleg, amit Zoli mondott, hogy itt ennek az öt embernek teljesen egészségesnek kell lenni ahhoz, hogy ez a csapat ez úgy tudjon működni, hogy kihozza magából a potenciáját, akkor most kell-e kapkodni. Például mondjuk Fournierért kell-e kapkodni, mert ő elérhető, és végül is valamiféle Gordon Hayward pótléknak elmegy. Te milyen irányba mozognál, Laci?
Én nem vagyok arra meggyőződve, hogy mondjuk egy Fournier szintű játékossal annyival előrébb lennének, hogy a jelenleginél sokkal merészebb állókat szögethessenek a rájátszásban. Ugyanakkor abban biztos vagyok, hogy nekik el kell dönteni záros határidőn belül, hogy mik a terveik ezzel a szezonnal, mert a csapat környékére jött olyan kommunikáció mostában, hogy látják, hogy most már bajnok esélyesek, és ebben az esetben a következő évekre nézve nagyon hasznos lehet, hogy ha Brown és Tatum most megtanul idézőjelesen valamennyire szervezni, ez későbbiekben a számukra nagyon hasznos lehet, és lehet, hogy ez a jó irány.
Uh-huh. Mint egyfajta átmeneti szezon, simán benne van a pakliban, és kezelheti így a vezetőség. Az más kérdés, hogy az elmúlt két hétben szinte naponta lehetett azt hallani, hogy nem, nincs veszélyben Danny Ainge állása, nincs veszélyben Brad Stevens állása, amit egy elég nagy bullshitnek gondoltam akkor is, amikor ezt hallottam, azért ne kelljen már egy ilyen elmúlt 3-4 évet produkáló csapatnak magyarázkodni. Ugyanakkor viszont az a Kemba kérdés, ezen rajta kell tartanunk a szemünket, tehát nagyon úgy tűnik, hogy Kemba térde jelentősen nem lesz már jobb, és amúgy egy alul méretezett irányítóról beszélünk, aki fénykorában se volt túl jó védő, és most nem annyira tud mozogni. Szóval, hogy ezt a szituációt, ezt hogy oldja meg a Celtics, mert ettől a szerződéstől nem szabadulsz meg egy könnyen, azt óvatosan fogalmaztam, hogyha ez tényleg egy rossz szerződés lesz, de nagyon-nagyon kell, nem is tudom, imádkozni Kemba térdéért a zöldeknek, hogy az tényleg ne romoljon még tovább, mert ez a betegség ezt fenn fog állni, tehát ez valamiféle autoimmunbetegség, amennyire én megértettem abból, amit olvastam róla, és szinten tartani talán lehet, de nem egy olyan dolog, amit most egy műtéttel megszüntetsz, vagy ilyesmi. Szóval ez mondjuk egy rohadt nehéz szitu, és nyilvánvaló, hogy ilyen szempontból is Pritchardon még minden szem, mert hogyha ő tudna esetleg továbbfejlődni, és tényleg egy nagyon szuper újonc szezonthoz, akkor az talán valami remény lehet. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy valóban a Boston ezt a szezont, ezt milyen irányba tolja, mert ezt a trade deadline előtt biztos, hogy meglátjuk. Minden esetre akkor egyikünk se pánikolna hármunkból, sőt, Zoli azt mondta, hogy akár odaérhetnek a konferencia döntőbe továbbra is. Laci?
Én ezt lehet, hogy egy kicsit merész kijelentésnek tartanám, de nem lepődnék meg, maradjunk ennyiben, hogyha megtörténne.
Uh-huh. Igen, azért nyilván Zoli is nagyon valószínűnek mondta, én is valahol elkörülállok, hogy ha mindenki egészséges, akkor az a kezdőötös Pritchard-dal, meg Thompson-nal, meg Grant Williams-szel a padról, az még egy egész tűrhető playoff rotáció is lehet, és azzal lehet eredményeket elérni. Minden esetre kitartást és türelmet kívánok a Boston drukkereknek. Laci, neked pedig szeretném megköszönni, hogy itt voltál ma ennél a hat csapatnál.
Én meg szeretném megköszönni a meghívást, örömmel jöttem.
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Laci.
Mi pedig természetesen megyünk majd tovább ezen a héten. Lehet, hogy most már kezd elég játékos jönni a Patreonon, ugye van egy ilyen felhívásunk, hogy hívjátok fel a figyelmünket olyan játékosokra, hogy nem első, nem másodévesek és nem all-sztárok, de hogy beszéljünk egy kicsit róluk, akik valamiért a kedvenceitek, vagy valamiért utáljátok őket, és most már azt hiszem, hogy átütöttük talán a 10-es számot, úgyhogy lehet, hogy ezt az adást csináljuk meg majd valamikor péntek magasságában, még meglátjuk, minden esetre, ahogy megszoktátok, jövünk, és jön az all-sztár szünet is lassan. Zoli, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia, Gábor, sziasztok.
Kedves hallgatók, azt is köszönjük, hogy Patreonon támogattok minket, és ne felejtjétek, a következő adásban ráadásul két sorsolás is lesz, úgyhogy ti is remélem, hogy alig várjátok. Mi is. Sziasztok!